lehetőséget, hogy itt szolgálhatok ma reggel. És kezdésként a 115. Zsoltárból szeretnék felolvasni, amit tegnap este olvastam el készülvén a mai reggelre, és amit este hallottunk a szolgálatban, úgy gondoltam, hogy ez a Zsoltár magába foglalja, hogy miről is hallottunk. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kés csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallnak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlóak lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és a fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, hanem azok, akik a csend honába tértek. Hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük ezt a mai reggelt! Köszönjük, hogy együtt lehetünk a Te nevedben és a Te közösségedben. Köszönjük, hogy Téged áldhatunk és dicsőíthetünk, ahogy a Zsoltáros hív és biztat bennünket. Benned egy olyan Urat ismerhetünk, aki élő, aktív, hallgat és figyel népére, ránk, személyes és együttes könyörgésünkre. Urunk, benned bízunk, és remélünk. Hálát adunk neked, hogy ezen a konferencián részt vehetünk, és növekedhetünk benned való bizalomban, tudásban és szolgálatban. És az az imádságunk, az a kérésünk, hogy életünk célja a neked való szolgálat legyen, hogy életünkkel neked szerezzünk dicsőséget mindenben, amit teszünk, mindenben, amit gondolunk. Köszönjük, Urunk, hogy hallgatsz imánkra, és szeretettel veszel körül bennünket. Amen. A programból bizonyosan láthatták, hogy a mai ige az a Filippiekhez való levélből való, a második fejezetből és a 14-től a 16. versig. És ezt felszeretném most olvasni. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Két héttel ezelőtt, amikor készültem erre a mai reggeli szolgálatra, a mi gyülekezetünkben, Angliában egy Kenyából volt egy vendégünk, akit én körülbelül 5 évvel ezelőtt már találkoztam, és így a vele való találkozás 2 héttel ezelőtt felelevenítette az ott töltött élményeimet. És a következő nap, amikor elolvastam ezt az igét, sok hasonlatot találtam a között, amit olvastam ebben az igében, és abban az élményekben, amiben Kenyában volt részem. És így úgy gondoltam, hogy szeretnék egy pár gondolatot megosztani ezzel kapcsolatban. És remélem, hogy láthatóak a képek. Tehát egy iskoláról szeretnék röviden beszélni, ami Kenya egyik legnagyobb szegény negyedében található, és lehet látni, hogy tehát ez a környezet, ami körülveszi az iskolát, bármerre nézünk csak, szemetet, szegénységet és szomorúságot lehet találni. Van még egy pár kép, csak hogy bemutassuk, hogy milyen is az ottani helyzet. Igen, tehát ezek nagyon, nagyon szomorú helyek. Igen. És akkor itt látható egy vasúti sín, és ez választja el csak az iskolát a kibérától, annak, aminek a neve, ami Kenyában található, a szegény negyed. És akkor ez az iskola épülettel több mint 300 árva gyereknek ad otthon, és amit lehetett látni, csak egy pár méterrel van távolabb, de teljesen más képet mutat ez az iskola. Az épület, ami itt a bal oldalon látható, bár nekünk talán nem egy szilárd hely, de mégis ebben a környezetben egy magasan kiálló szilárd épület. És nem csak az épületek állnak ott szilárdan, hanem a gyerekek arcán és szívében is remény található. Megint csak az iskola épülete látható. És amit lehet látni, itt a gyerekek vidáman énekelnek. Ez az iskolának az épülete, mert hogy ott ingyen oktatást kapnak, és ez egyébként nem lenne számukra lehetséges, hogy iskolába járjanak, de ez az épület biztosítja nekik ezt a lehetőséget, hogy ingyen oktatásban részesüljenek. És kapnak ingyen ételt is, ami szintén, hogyha otthon lennének, nem lenne lehetséges számunkra, viszont ez az iskola biztosítja azt is. És itt egy nővér látható, mivel ingyen egészségügyi ellátásban is részesülnek. Tehát ez az iskola a gyerekek számára egy igazi paradicsom, és reménysugások töredezett és gyászoló család részére. És még van egy kép? Csak egy pár kép a gyerekekről, és lehet látni az arcán a reményt, és nem csak a gyerekek arcán, hanem a felnőttek arcán is. És még egy. Ez a kedvenc képem, úgyhogy csak ezt még itt hagyjuk egy pillanatra. És csak el szeretném röviden mondani, hogy hogyan is kezdődött ez az iskola. Elsie egy 80-as éveiben lévő özvegy, miután elvesztette a férjét, igazából el is kezdett azon gondolkodni, hogy mit is jelent számára a keresztény hit. Igaz, egész életében templomba járó asszony volt, gyerekcsoportokat vezetett, aktívan kivette a részét a heti templomi teendőkből, de Isten megszólította őt élete utolsó évében, hogy gondolja is csak át, mit is jelent Jézus követőjének lenni, és ragyogni, mint csillag a világban. Így Elsie 84 évesen megkeresztelkedett, mint egy jele az új elkötelezettségének, és szinte mindenki észrevette a változást Elsie életében. A Szentlélek betöltötte őt, és cselekedeteiben is látható volt, hogy az Úr az ő szól, az, hogy az Urat követi, és hogy a Szentlélek él bennem. És az egyik tette az volt, hogy egy bizonyos pénzösszeget adott a lelkésznek, ami nem volt egy nagy összeg, de éppen elég volt arra, hogy egy kis földet megvegyenek itt Kenyában, és az első épületet megépítsék. És mára ez az iskola már sokat nőtt, és egy angol keresztény szervezetnek a kezében van. Sokkal több gyereket tudnak ellátni, mint akkoriban, amikor először épült. De az első magokat mégiscsak Elsie ennek a néninek a jóvoltából tudták elvetni. És miután felépült az iskola, elnevezték erről a néniről. És a lelkész, aki jelen volt az épület felavatásán, nagyon szeretett volna egy fényképet készíteni erről a kis tábláról, amire ki volt írva, hogy az iskola az ő emlékére épült, hogy csak bátorítsa és lelkesítse őt. De sajnos ő meghalt, mielőtt ezt megérhette volna, de az iskola viszont még ma is ott áll, mint egy emlék Elsie életének, és mutatja a hitet, ami Elsie-ben volt, és az elkötelezettséget, ami benne volt, hogy mit tud egy egyetlen ember hittel tenni. Pál ennek a Filippiekhez írt levelében arról ír, hogy bár mi nem tudjuk, mikor van az Úr visszajövetelének a napja, de ő az Úr, mint egy építész, épületeket tervezett, amik ha jól építik az ő tanácsait követve, akkor kiállnak, mint Isten jelei a világban, mint valami szép, gyönyörűséges a szörnyűségben és leromboltságban, mint ahogy ez az iskola ott áll gyönyörűségesen a leromboltságban. A 15. versben, amit olvastunk, fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzetekben. Itt Pál rólunk beszél, hogy mi legyünk ilyen fethetetlenek és romlatlanok, és ragyogjunk, mint a csillagok. Pál Dániel könyvére utal, amikor arra beszél, hogy ragyogjunk, mint a csillagok. Dániel könyvében ezt olvashatjuk. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. És azok az okosok, azok az izraeliták voltak, akik ismerték és betartották a törvényt, különösképpen az üldözés idején. És mivel Pál egy ószövetségi tudós volt, jól ismerte a tanulmányaiból az Izrael népének a történetét, és ő jól tudta, hogy Izrael népe nem tudta beteljesíteni a feladatát, nem tudott fényt hozni a nemzeteknek. Például Ézsaiás könyvében így olvassuk. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Tehát az Úr Izrael népét azért hívta el, hogy világossággal töltse be a nemzeteket. Vagy egy másik versben így írja, így olvashatjuk. A pogányok világosságába teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Tehát Izrael népének az volt a küldetése, hogy világosságot hozzon. De amint jól tudjuk a történetükből, hogy nem tudták ezt a feladatot beteljesíteni. Szinte az egész Ószövetség példázza ezt a bukást. De ugyanakkor nem csak arról olvashatunk az Ószövetségben, hogy bukott meg Izrael népe, de ugyanakkor van egy előre vetítés, egy örömteljes hírre, hogy az Úr megoldja ezt a problémát. És Pál arról ír, hogy ez a probléma nagyon, nagyon sürgős megoldásra vár, hiszen Isten világossága nélkül sötétség uralkodik a világban. Ezért Pál felhívása, ragyogjatok, mint csillagok a világban, hiszen ők maguk, a Filippiek birtokolták Krisztus fényét, és így be tudják teljesíteni a küldetést, amit Istentől kaptak. De ehhez az szükséges, hogy két dolgot megértsenek. Először is az, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül nem tudják betölteni a feladatokat. És másodszor pedig azt kell, hogy megértsék, hogy Isten tervében benne vannak, nagy szerepet játszanak, és hogy komolyan kell, hogy vegyék a küldetésüket. Tehát Pál arra hívja fel a Filippieket, hogy ne zúgolódjanak, és hogy komolyan vegyék a küldetésüket. És ez a kihívás számunkra is. Pál nem csak a Filippieket biztatja erre, hanem minket is biztat erre, hogy Jézus példáját követve valami mást nyújtsunk a világnak. Hogy életünk tükrözze azt, hogy Jézus a fényünk, a világosságunk, és hogy ő a vezetőnk. És ez sehol máshol a világban nem található meg. Emberek hordozzák Jézus fényét. És ez úgy gondolom, hogy igen nagy kihívás számunkra. Én emlékszem arra a táborba, amit János csak említett, a berekfürdői tábor. És az az élmény, ami bennem van, hogy láttam a körülöttem lévő fiatalokat, hogy nekik volt valami, ami nekem még akkor nem volt. Sugároztak ettől a belső örömtől, Jézus szeretetétől. És úgy gondolom, hogy számomra ez a kisugázás tette a kereszténységet először is vonzóvá. Az a transformáció, amit Jézus ismerete és követése hoz magával. És természetesen nem véletlen, hogy a Pál a második fejezet elején egy gyönyörű verses formában először Jézus életéről és példájáról ír. Az egyetlen mód arra, hogy a mi feladatunkat betöltsük, hogy az egyház betöltse a feladatát, az úgy történhet meg, ha Jézus példáját követjük. És csak nagyon röviden egy pár verset szeretnék erről felolvasni, amikor Jézus himnusz végül is, amikor olvashatjuk, hogy nekünk mi a példa Jézus személyében. Vagy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő legyen Istennel, hanem megürösítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát ez a példa, amit számunkra Isten adott Jézus személyében. És csak, amint említettem már korábban is, az egyetlen út, hogy mi betöltjük a Krisztus általi feladatunkat, hogyha az ő személyét követjük. Nincs Izrael 2000 éves története bizonyíték arra, hogy nincs más út, csak Jézus példájának a követése. Ebben a Filippiekhez írt levélben Pál több alkalommal ír arról, hogy az Úr követése örömteljes, és arra hívja a Filippieket, hogy vele együtt örüljenek. Nem könnyű, nem egyszerű, gyakran nehéz ez a követés, de igazi öröm forrása az Úrban való bizadalom, a neki való engedelmeskedés és Jézus példájának a követése. Mi más értelme lenne annak, amiről Pál ír, ha nem tudná örömben kifejezni őket? És erről az örömről Pál bővebben ír a levél második részében, de úgy gondolom, hogy fontos megjegyeznünk ennél a résznél is. A Jézusban való élet örömet hoz nem csak magunk számára, hanem a körülöttünk lévőnknek is. Ahogy mondják, a megosztott öröm dupla öröm. Tehát, hogyha bennünk van Jézusban való öröm, akkor azt mások is észreveszik, mások is látják. Tehát Pál arra biztat bennünket, hogy kövessük Jézus példáját, és ragyogjunk, mint csillagok a világban, Jézus segítségével és az ő példájának a követésével. És befejezésképpen szeretnék egy történetet elmondani. Angliában elég gyakran mondok Lázár Ervin történeteket, és most úgy gondoltam, hogy egy angol kis történettel szeretnék mondani. Ezek, hát nem hiszem, hogy itt Magyarországon ismertes kis történeteket, úgyhogy, hogy Mr. Happy, Mr. Boldog. Ismerte? Jó, akkor ismer. Akkor, hogy bocsánat, hogyha ismerni fogja, de...
A többség az.
És csak ezt röviden szeretnék egy kis történetet elmondani, és lesznek egy pár képek a... Igen, még egyet jön. Tehát a világ másik oldalán, ahol a nap mindig fényesebben süt, ahol a fák jóval magasabbak, van egy ország, amit úgy hívnak, hogy boldog ország. Elképzelheted, hogy ott mindenki mosolyogva jár, még a virágok és a kukacok is mosolyognak. A történet egy olyan valakiről szól, aki boldog országban él, és véletlenül Mr. Boldognak hívják. Ő kerek volt és boldog. Egy napon Mr. Boldog az erdőben sétált a magas falak között, amikor is valami furcsa dolgot pillantott meg. Az egyik nagyon magas fa törzsében egy kis ajtó volt, Nem egy nagy ajtó, de mégiscsak egy ajtó. Egy keskeny, sárga ajtó. Mr. Boldog kíváncsi lett, hogy vajon ki is lakik az ajtó mögött, és a kezét a kilincsre tette, és észrevette, hogy az ajtó nyitva volt. Bekopogott, és ki az? Kérdezte egy mogorva hang. Ki az? Mr. Boldog benyomta az ajtót, és egy kis széken ott ült valaki, aki éppen úgy nézett ki, mint Mr. Boldog, azzal a kivétellel, hogy nem látszott boldognak, hanem kifejezetten buskomor volt. Szia, mondta Mr. Boldog. Mr. Happynek hívnak. Ó, valóban az vagy, szippantott az a valaki, aki éppen úgy nézett ki, mint Mr. Boldog, de nem volt az. Az én nevem Mr. Buskomor. Én vagyok a legbuskomorabb a világon. Miért vagy olyan rossz kedvű? Kérdezte Mr. Boldog. Csak, mert az vagyok, válaszolt Buskomor. Szeretnél boldog lenni, mint én vagyok? Mindent megtennék, hogy ne legyek ilyen buskomor. Gyere akkor el az én otthonomba. És megragadta a kezét, és együtt hazamentek. Mr. Buskomor néhány napot Mr. Boldognál töltött, és az alatt az idő alatt a legcsodálatosabb dolog történt vele. Mr. Buskomor ajkai nem csüngtek már lefelé. Lassacskán az ajkai elkezdtek felfelé görbülni. És a végén Buskomor valami olyat tett, amit még soha életében nem tett. Mosolygott, nevetett, kacagott, röhögött, és amikor ezt Mr. Boldog észrevette, ő is elkezdett nevetni, mindaddig, amíg a könnyük kicsordult. És mivel a többiek is látták, hogy milyen jókedvűek, ők is elkezdtek nevetni és mosolyogni, még a madarak is. Tehát ebből a történetből látjuk, hogyha valaki meglátszik, hogy hogy érzik, akkor azt a többiek is észreveszik, és talán nem a mi életünkben, talán mi olyan keresztények lehetünk, mint Mr. Happy volt, hogy mások észrevették és akarták azt, ami neki volt. És hogyha időt töltenek velünk, akkor akik velünk vannak, ők is olyanok lehetnek, olyan keresztény életet élhetnek, mint talán mi élünk. És az legyen az imádságunk, hogy mások észrevegyék a bennünk lévő örömöt, és hogy akarják azt, ami nekünk van. És egy imával szeretném befejezni a áhítatunkat. Úr Jézus, köszönjük, hogy benned új életet, új örömöt találhatunk. Köszönjük, hogy te életeddel példáztad, hogy mit is jelent keresztény életet élni egy olyan világban, ami szomjas az igazságra, szeretetre és boldogságra. Segíts nekünk, akik kegyelmet által megtapasztalhattuk jóságodat, hogy továbbadjuk testvéreink számára. Ne tartsuk meg magunknak ezt a csodálatos jó hírt, hanem áldásod által terjesszük, ahol csak vagyunk. Köszönjük, Uram, azoknak a példáját, akik életükkel példázták, hogy mit is jelent keresztény életet élni. És én köszönöm ennek a Elsie néninek az életét, aki állán az iskola megépülhetett Kenyában. Egy élő példa, hogy te mit tudsz tenni emberekkel, hogy te minket használt a te szolgálatodban. Urunk, add meg nekünk ezt a vágyakozást, hogy eszközök lehessünk a te kezedben, a te szolgálatodban. Amen.